Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastja április 9-én kedden. A műsor első részében a friss államháztartási adatokról lesz szó, ugyanis az év negyedére teljesült az egész éves hiánycél 92%-a.
Azt tudjuk most már hivatalos 4,5%-ra emeli a kormány az eredetileg tavaly nyáron elfogadott 2024-es 2,9%-os GDP arányos hiánycélját, de ami még inkább megerősödött az elmúlt néhány, leginkább két hétben, hogy ezt a 4,5%-os hiánycélt is nehéz lesz elérni a kormánynak, ugyanis pótlagos intézkedések megtételére van ennek érdekében szükség.
Vendégünk Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója, makroelemzője. A második részben a bécsi és budapesti lakásbérleti rendszert hasonlítjuk össze annak apropóján, hogy az osztrák fővárosban olcsóbb a lakhatás. Erről Futó Pétert, a Portfolio ingatlanpiaci elemzőjét faggattuk. Én Szabó M. István vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 9-én. 2020 óta minden évben a március 500 milliárd forint feletti hiánya zár a költségvetésben. A friss adat 617 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy az idei költségvetési mérleg 2321 milliárd forintig jutott el, már mínuszban. Ez azt jelenti, hogy az éves pénzforgalmi hiány 92%-a már teljesült, de ennél az sokkal aggasztóbb, hogy nem mondható, hogy bármi nyoma lenne a költségvetési helyzet javulásának. Itt van velünk a telefonban Csiki Gergely, a Portfolio makroelemzője. Szia Gergő, üdvözöllek.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
El lehet azt mondani, vagy lehet azt valahogy tematizálni, hogy mik voltak a fő tételek ebben a 500 milliárdot meghaladó márciusi hiányban?
Sejteni lehet, ugye az első két hónapra van részletes költségvetési adatsorunk, most előzetesen jött ki a márciusi költségvetési hiányadat. Az elmúlt néhány hónapban elsősorban a beletelek rosszabb alakulása volt a ludas, valamint ugye magasabb összegben teljesültek a kamatkiadások, itt jelentős kamatkifizetésekre kell gondolni a prémium magyar állampapírok után, amit a lakosság kapott készhez, valamint ugye ne felejtsük el, hogy a nyugdíjkiadások is magasabb összegben teljesültek, de egyébként ami meghatározza a vártnál lényegesen rosszabb költségvetési egyenleg lefutást az idei évben, amit egyébként már előre is lehetett látni, az az alapvetően sokkal rosszabb az eredetitől eltérő és rosszabb makrogazdasági pálya. Ugye 4%-os növekedéssel volt megtervezve tavaly nyáron a 2024-es költségvetés, és ez most úgy néz ki, hogy inkább 3% örülni fogunk annak, hogyha 3%-ot el fog érni ez a növekedés, és ezt azonnal lenyomja a bélyeget a költségvetés bevételi oldalán.
A március az valamiért dedikált ebben a költségvetési hiány listában, vagy egyébként ez teljesen normális, hogy a márciusban ilyen kiugró hiánya az ára költségvetés?
Különösebb ciklikus vagy visszatérő szezonális oka ennek nincsen, de az tény is való, hogy az elmúlt években 2020-tól kezdődően ugye az első covidos év óta, az ötödik év 500 milliárd forint fölött alakul a költségvetés márciusi havi hiánya, és ez egyébként 617 milliárd forintos idei márciusi költségvetési hiány a második legmagasabb az elmúlt években 2002 óta. Vezetjük ezt az idősort, tehát 22 év óta a második legmagasabb hiányról beszéltünk, ami megerősíti igazából az idei költségvetési képünket, hogy soha nem látott negatív költségvetési hiánypályával nézünk szembe idén.
Korábban a checklistben volt már róla szó, de itt ez aztán aláhúzva, kiemelve, vastagon szedve biztosan áll, hogy a büdzsét újra kell tervezni. A friss számok megerősítették ezt a korábbi feltevést, igaz?
Így van, igen, ugye azt tudjuk most már hivatalos 4,5%-ra emeli a kormány az eredetileg tavaly nyáron elfogadott 2024-es 2,9%-os GDP arányos hiánycélját, de ami még inkább megerősödött az elmúlt néhány, leginkább két hétben, hogy ezt a 4,5%-os hiánycélt is nehéz lesz elérni a kormánynak, ugyanis pótlagos intézkedések megtételére van ennek érdekében szükség. Jól látszik, hogy a költségvetés egyenleg olyan mértékben romlik, hogy már a 4,5%-os hiányba sem férne bele egész évben az idei költségvetés.
Makroszinten mi következik ebből szerinted?
Elsősorban talán azt lehet a befektetők vagy a hallgatóknak a következtetése, hogy olyan intézkedéseket várhatnak, amik a költségvetés egyenlegét stabilizálhatják a következő néhány hónapban. Ugye ezt pont Nagy Márton is megerősítette egy mai nyilatkozatában. Elsősorban a kiadási oldalon egyszeri beruházás elhalasztó vagy beruházás csökkentő intézkedéseket tervez a kormány. Kérdés, hogy ez egyrészt nem fenntartható, tartósan ezt csinálni. Minden évben nem biztos, hogy meg tud találni a kormány több 100 milliárd forintnyi egyszeri beruházási kiadási tételt. másrészt ugye hiányozni fog a, akár az építőipar, vagy más ipari szegmenseknek a megrendelés állományából, ez visszahat ugye a gazdasági növekedés teljesítményre, vagy gazdasági teljesítményre. Ez egy ilyen, talán mondhatjuk, hogy az elmúlt egy-két évre jellemző trend folytatódik, hogy egy ilyen ördögi csapdával a költségvetés és a gazdasági növekedés. Ugye mivel a gazdasági növekedés folyamatosan romlik a képe, ezért a költségvetés állapota is romlik, de a költségvetés állapota romlik, egyenleget kell javítani, de egyenleget javít a kormány, annak bizony a gazdasági növekedésben ára van, károkat okoz. Ez egy ilyen óriási dilemma, és ezt próbálta feloldani egyébként azzal, hogy az eredeti 3%-os hiány célját 4,5%-ra emelte idén, és ezért nem kell akkora gazdasági növekedésben áldozatokat hozni, mint eredetileg kellett volna.
Ez azt jelenti-e, hogy a cégeknek nem kell attól félniük, vagy kevésbé kell attól félniük, hogy újabb különadókkal terhelik meg a büdzséjüket?
Így van, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye azzal, hogy 1,5%-pontot emelt a költségvetési hiány célon a kormány, teremtett magának egyfajta 1200 milliárd forintos mozgásteret, de annak érdekében, hogy további intézkedések, hogy a 4,5%-os költségvetési hiány teljesüljön, korábbi számításaink azt mutatták, hogy egy ilyen 800-1000 milliárd forintos egyenlegjavítást kéne elérnie. Az a kérdés, hogy ezt a 800-1000 milliárd forintos egyenlegjavítást önállóan, önmagában a kiadások leforgásával, beruházások elhasztásával képes-e teljesíteni a kormány. Most úgy tűnik, hogy ezt ígérte meg, hogy erre tett vállalást a kormány, de most inkább úgy tűnik, hogy ez a valószínű forgatókönyv, hogy az adó oldalhoz nem nyúl a kormány, de nem vennénk el mérget, hogy végső esetben nem emelne akár különadót, amikor a szükség ezt kívánja, ugyanis az elmúlt egy-két év tapasztalata azt mutatja, hogy a legkönnyebben ilyen forrásteremtést úgy oldja meg a kormány, hogy különadókat, ágazati különadókat emel, vagy extra profitadóknak nevezett új iskarcokat vezet be.
Makro elemzőként látsz-e olyan szektort, vagy olyan területet, ahol a különadónak lehetősége van még?
Igen, az elmúlt években előszeretettel figyelte a kormány azokat a szektorokat, ahol szerinte extra profit képződött. Ilyen szektor volt az elmúlt években a kormány szemében a kiskereskedelmi ágazat, a bankszektor vagy az energetikai ágazat, ezért nem lennék meglepve, hogyha ha a szükség ezt kívánná, akkor a kormány újra ezeket a szektorokat venné célba.
Köszönjük szépen, Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója és makroelemzője volt velünk a vonalban.
Köszönöm szépen.
A következő interjút Szász Péter, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője készítette.
A magyarok szeretik összevetni a saját életszínvonalukat Nyugat-Európában, és ilyen szempontból Ausztria az egyik összehasonlítási alap, azon belül is Bécs, és most azt látjuk, hogy Bécsben jövedelemarányosan olcsóbb ma lakást bérelni, mint Budapesten, de vajon hogyan jutottunk el idáig? Mi kell ahhoz, hogy olyan bérlakásrendszer működjön egy városban, akár Budapesten, mint ami az osztrák fővárosban működik? Erről kérdezzük Futó Pétert, a Portfolio ingatlanpiaci elemzőjét, aki itt is van velünk a stúdióban. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Kérlek, kezdjük azzal, hogy milyen különbségek vannak a bérleti díjak között a két fővárosban az egyes lakástípusok esetében.
A bécsi lakáspiac sajátossága, hogy a hasonló fejlettségű nyugat-európai fővárosokhoz képest jelentősen olcsóbb, kedvezőbb a lakhatás költsége. Ennek ugye az a magyarázata, hogy a világ egyik legnagyobb szociális bérlakás hálózatával rendelkezik a város. Ez azt jelenti, hogy több mint 220 ezer önkormányzati bérlakás és mintegy 200 ezer szövetkezeti lakás van a városban. Tehát a bécsi teljes lakásállománynak mintegy a felét különböző támogatott lakások adják. Ugye ez azt jelenti, hogy a teljes lakosságnak mintegy 60%-a valamilyen formában lakhatási támogatást kap, és ez a piaci alapú bérbeadásra is rányomja a bélyegét, hiszen megakadályozza azt, hogy akár a piaci oldalon is elszálljanak a bérleti díjak. Úgyhogy egyértelműen ennek köszönhető az Bécsben, hogy nagyon kedvezőek a lakhatási költségek. Budapesttel összevetve elmondható, hogy Budapestnél azért a piaci alapon drágább Bécs, tehát mintegy másfélszeres bérleti díjakkal találkozhatunk, viszont a támogatott formák azok Budapesten még gyerekcipőben járnak, bár itt is vannak önkormányzati lakások, de összevetve nagyjából 10-szer annyi önkormányzati lakás van Bécsben, mint Budapesten.
Hogy kell ezt elképzelni? Tehát mi mondjuk egy átlagos budapesti fizetésből, mondjuk 350-400 ezer forintos nettó fizetésből megpróbálnánk kifizetni Bécsben egy akár támogatott, akár nem támogatott bérlakást, akkor mivel találkoznánk?
A cikkünkben ehhez megkérdeztünk egy bérlőt, és egyébként a kínálati adatokat is megvizsgáltuk, és az látszik, hogy Bécsben jövedelem arányosan jelentősen olcsóbb a lakhatás. Míg egy kétszobás lakás piaci alapú bérleti díja, függően az elhelyezkedéstől vagy az állapottól, Budapesten nagyjából az átlagbér 45-55%-át teszi ki, addig Bécsben ez legfeljebb 30-40%-át. És ugye Bécsben, ahogy már beszéltük, nagyon sokan támogatott bérlakásban laknak, ami azt jelenti, hogy ha egyszer ahhoz valaki hozzájut, akkor a bőséges kínálat miatt tulajdonképpen azt a jövedelmi viszonyaitól függetlenül akár élete végéig megtarthatja. Úgyhogy előfordulhat az Bécsben, hogy abszolút nem csak a legszegényebb réteg, hanem az átlag jövedelemnél magasabb jövedelemmel rendelkezők is bérelhetnek ilyen szociális alapú lakást.
Honnan indult Bécs, hogy sikerült elérnie ezt a szisztémát? Kérdezem ezt azért, mert az érdekelne, hogy Budapesten létre tudnánk hozni egy ilyen rendszert, vagy alapvetően el vagyunk már ezzel késve, és 100 évvel ezelőtt el kellett volna kezdenünk erre felkészülni.
A bécsi bérlakásrendszer az ugye már mintegy 100 évre tekint vissza, ugyanakkor, ha visszamegyünk egy nagyobbat az időben, akkor azt látjuk, hogy az egész oda vezethető vissza, hogy a monarchia alatt a 19. század második felében Bécsnek a lakossága egy nagyon erős növekedésen ment keresztül. A századfordulóra már elérte a 2 milliót, abban az időben Bécs a világ 5. legnépesebb városa volt, viszont a lakásállomány ezt nem tudta lekövetni. 1917-ben például Bécs összes lakásának a 3/4 egy és két szobás volt, tehát amit a régi filmekben látunk, az a fajta nagypolgári élet egy nagyon szűk réteg számára volt csak elérhető. Előfordult, hogy akár egy komfort nélküli lakásnak csak egy ágyát bérelték, azt is ketten, mondjuk a különböző műszakban dolgozó munkások, tehát egy nagyon rossz lakáskörülmény jellemezte az osztrák fővárost, és hát ez 1919-es évben kerültek hatalomra a szociáldemokraták, és ők kezdték el ezt a bérlakás programot, ami első körben azt jelentette, hogy az első évtizedben az 1930-as évek közepére 60 ezer bérlakást építettek fel. Ez mintegy 200 ezer ember számára biztosította a lakhatást, tehát Bécs lakosságának nagyjából a 10%-a már egy modern, komfortos körülmények között lakhatott. És a program annyira sikeres lett, hogy kisebb megszakításokkal ez a mai napig folytatódik. Egyrészt a bérlakások száma folyamatosan növekszik, ugye nem csak az önkormányzat, de a szövetkezeti oldalról is építettek ilyeneket, tehát ahogy már mondtam, ez jelenleg a bécsi lakásállomány felét teszi ki, és nem csak a száma nőtt, hanem az átlag mérete is ezeknek a lakásoknak, míg az 1950-es években nagyjából 46 négyzetméter volt az átlagos bérlakás méret, addig 1990-re már 68 négyzetméterre nőtt, és a 2010-es évek elején pedig 75 négyzetméter az átlag, tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy minőségi, megfelelő méretű lakásokban élhessenek a bécsiek. Sőt, nem is csak a bécsiek igényelhetik ezt, hiszen akár külföldi állampolgárok is kaphatnak, hozzájuthatnak ilyen bérlakáshoz abban az esetben, hogyha legalább 2 éve már ott élnek Bécsben, és letelepedési engedéllyel rendelkeznek. Ezt követően igényelhetik azt, hogy szociális alapon kaphassanak bérlakást, és a nagy kínálat miatt ezt legtöbbször 1 éven belül meg is kapják.
Mindezek alapján, amit elmondtál, nekem úgy tűnik, hogy egy ilyen bérlakásrendszert nem lehet egyik évről a másikra kialakítani, tehát ilyen szempontból Budapest komoly lemaradásban van, ezt jól gondolom?
Igen, az biztos, hogy Budapest egy nagyon hosszú út elején jár ebben, nem segített az Budapest esetében, ami egyébként sok más európai város esetében sem, hogy a rendszerváltáskor az önkormányzati lakásvagyonnak egy nagyon jelentős részét értékesítették, tehát ez is azzal járt, hogy jelenleg mintegy 40 ezer önkormányzati bérlakás van csak Budapesten, és hát az új építések tekintetében sem jellemző az, hogy túl sok épülne, talán a 13. kerület az, ami jó példának említhető, ott az elmúlt években is, és jelenleg is zajlanak ilyen jellegű ingatlanfejlesztések. Ugyanakkor a hazai bérleti piac szabályozására valóban nagy szükség lenne. Eddig nem kapott kiemelt figyelmet ez a téma, viszont az utóbbi időben egyre többen politikai szinten is foglalkoznak már ezzel. A főváros például nemrég jelentette be, hogy elindult a fővárosi lakásügynökség, aminek a lényege, hogy a főváros működése alatt hozzon létre egy bérlakás rendszert, de úgy, hogy itt piaci alapú, tehát magán ingatlan tulajdonosok viszik be a főváros ernyője alá a lakásukat, a főváros pedig garanciát ad arra, hogy a kiadó megkapja a bérleti díjat, és amikor visszakapja a lakást, az ugyanolyan állapotban lesz, mint amikor azt átadta. Tehát ötletek és tervek vannak, de valóban Bécshez képest egy 100 éves lemaradásban van Budapest, úgyhogy hát első körben nem is lehet megcélozni azt, hogy egy olyan átfogó volumenű bérlakásrendszer jöjjön létre, ugyanakkor mindenképpen foglalkozni kell a témával, hiszen a lakhatás az Budapesten is egy kulcsfontosságú kérdés.
Szerintem nem kerülhetjük meg a kérdést, és a végén azért is kérdeznélek erről, hogyha valaki akár használt, akár új lakást szeretne vásárolni Bécsben, akkor Budapesthez képest milyen árakkal találkozik?
Bécsben azért valamivel magasabbak a lakásárak, mint Budapesten, de ha jövedelem arányosan nézzük, akkor jelentősen olcsóbb. Megnéztük az átlagárakat, megnéztük azt is, hogy a használt és az új lakáspiacon milyen árak vannak. Budapesten nagyjából 20 millió forinttól, 20-25 millió forinttól indulnak a legolcsóbb, de már jó minőségű, akár kétszobás emeleti lakások. Bécsben ez forintban kiszámolva inkább 40-45 millió forint környékén van. Az átlag négyzetméter árak Bécsben jellemzően 4-5 ezer euró körül mozognak, tehát ez az 1,6-2 millió forint között. Ugye Budapesten ez azért eléggé a drágább szegmensnek az ára. Új építések esetében pedig szintén egy ilyen másfélszeres különbséggel találkozhatunk. Bécsben nagyjából forintban 2 és 4 millió forint között alakulnak az árak, Budapesten pedig 1 és mondjuk 2,5 millió kerülettől és lakástípustól függően.
Köszönjük szépen Futó Péterrel, a Portfólió ingatlanpiaci elemzőjével beszélgettünk a budapesti és a bécsi lakáspiacról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is.
Ez volt mára a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagy podcast platformon. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, amit éppen meglátogatsz vagy meghallgatsz. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhédi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szabó M. István. Új műsorra szerdán jelentkezünk, addig is minden jót kívánok. Sziasztok!